Ezt nem mondták a suliban. Sziasztok! Janka vagyok, ez pedig itt az Ezt nem mondták a suliban. A legutóbb egészen optimista hangvételű volt az adásunk, hiszen természetvédelmi sikersztorikat meséltem el nektek. Az a jó hírem van, hogy most is kifejezetten pozitív hangvételű lesz ez az epizód. Ezúttal ugyanis azt fogom egy kicsit bizonygatni, hogy minden ellenkező irányú elképzelésünk ellenére a Föld sok tekintetben sokkal jobb hely annál, mint amilyen a múltban volt. Hallottátok már Hans Rosling nevét? Ő egy svéd orvoskutató, illetve akadémikus volt, 2017-ben hunyt el. Rengeteg előadást tartott, és ezek kifejezetten népszerűek voltak. Ő írta a Factfulness című könyvet, amelyet Tények címen fordítottak le magyarul. Persze semmi köze az ugyanilyen nevű hírműsorhoz, nyugi. Viszont egy kifejezetten érdekes könyvről van szó, ami sokat elárul arról, hogy hogyan is látjuk a világot, és miért pont úgy, illetve hogy miben is tévedünk. Vagyis lerombolja a régi szép világ mítoszát, meg azért is, hogy ezentúl minden mehet a moslékba. Rosling az előadásai során egyébként kifejezetten szerette faggatni a közönséget, és különböző kérdéseket tett fel nekik. Meg kellett például becsülniük, hogy a Föld lakosságának hány százaléka fér hozzá áramellátáshoz, hogy milyen arányú a gyermekek átoltottsága, vagy hogy világszerte hány lány fejezi be az alapfokú tanulmányait a fiútársaihoz viszonyítva. A kapott válaszok alapján pedig Rosling azt figyelte meg, hogy rendszeresen alábecsülték az ilyen adatokat, és ha több lehetőség közül kellett választani, akkor az emberek nagyon hajlamosak voltak a legnegatívabbat megjelölni. Tehát konzisztensen rosszabbnak ítélték meg a dolgokat, mint amilyenek a valóságban. Sőt, sokszor minél iskolázottabbak voltak, annál sötétebb színben látták a világot, és Rosslingot kifejezetten érdekelni kezdte, hogy ez miért is van így. A könyvében szépen végig is megy ennek a lehetséges okain, de most lássunk néhány konkrét példát. Először is hajlamosak vagyunk végletekben gondolkodni és fekete-fehérben látni a világot. Tipikusan ilyen, amikor gondolatban gazdagokra, illetve szegényekre osszuk az országokat, és úgy gondoljuk, hogy a kettő között kb. Nincs is semmi. Te például mit gondolsz, a Föld lakosságának hány százaléka él alacsony átlagjövedelmű országokban? Rosling felmérései szerint az Egyesült Államokban, illetve Svédországban ezt az arányt bőven 50% fölé becsülték. A valóság azonban ettől eléggé messze van, igazából a világ populációjának a 75%-a, tehát a háromnegyede közepes bevételű országok lakosa, ami mondjuk a mi nézőpontunkból még mindig tűnhet szegénynek, de hatalmas különbségek vannak a valódi mélyszegénységben élők, illetve közöttük. Valóban alacsony átlagbevételű országokban pedig a Föld lakosságának mindössze a 9%-a él, ami persze még mindig rengeteg nélkülöző embert jelent, csak hogy máshogy fest a kép, ha megtudjuk, hogy 200 éve, viszont az emberiség 85%-a tengődött ilyen körülmények között. Tehát nagy átlagban a bolygón az életszínvonal folyamatos emelkedésben van. Rosling egyébként pont ezen okok miatt egyáltalán nem is tartja szerencsésnek, hogy még mindig fejlett és fejlődő országokat tartunk számon, hiszen egyrészt ez egy rendkívül pontatlan dihotómia, nem beszélve arról, hogy még csak nem is praktikus, például üzleti szempontból sem. Azt csugalja ugyanis, hogy a leggazdagabb országokon kívül máshol nincs is piac és felvásárlóerő, így egy csomó lehetőséget hagynak cégek kiaknázatlanul. Az általunk szegénynek tartott országokban élők életkörülményeit is rendre rosszabbnak becsüljük meg a valóságosnál, az országok fejlődési potenciájával együtt. Pedig sok esetben az ilyen országok rengeteg mutató esetében sokkal rohamosabb fejlődést mutatnak, mint a mieink valaha. Ha például a csecsemő halálozási adatokat nézzük, ami ugye nagyon sok olyan dolog függvénye, mint például az orvosi ellátás, az oktatás, illetve a higiéniai körülmények, akkor mind Szaúd-Arábia, mind pedig Malajzia hihetetlen fejlődésen ment keresztül az elmúlt 60 évben. Amíg Szaúd-Arábiában 1960-ban 1000-ből 242 gyermek halt meg egy éves kora előtt, ma már mindössze 35. Malajziában pedig 93 helyett 14. Nyilván egy is sok, de Mégis, hogyha belegondolunk, ez egy elképesztően jó hír, és ez csak egy fontos mutató a sok közül, amelyek sokkal pozitívabb képet festenek, mint amilyet feltételeznénk. Van aztán, amikor pedig a saját félelmeink színezik sötétre az általunk érzékelt világot. Mivel az összes bejövő ingert és információt egyszerűen képtelenek vagyunk feldolgozni, az agyunk válogat közülük, és csak az jut át a szűrőn, ami kellőképpen drámai. Nem véletlen az sem, hogy a semleges hírek alig ha kerülnek be a híradóba. Folyton folyvás csak katasztrófákról, halálos betegségekről hallunk, de hogy ma kellemes idő volt a fővárosban, arról alig ha. Többek között emiatt eléggé rosszul becsüljük fel, hogy mi az, ami valós veszélyt jelent ránk nézve, és mi az, aminek viszont nagyon kicsike a valószínűsége. Ez azt eredményezi, hogy bizonyos dolgoktól szinte ok nélkül rettegünk, másokat viszont alábecsülünk, mint veszélyforrást. Mit gondoltak az elmúlt 100 évben a természeti katasztrófák következtében elhunyt emberek száma nőtt vagy csökkent? Nos, egy hatalmas csökkenés történt, egészen pontosan 75%-nyi, ha pedig még azt is belevesszük a képletbe, hogy azóta a föld lakossága jócskán megnövekedett, a javulás még drámaibb, lakosság arányosan mindössze 6%-a a 100 évvel ezelőttinek a természeti katasztrófák áldozatainak a száma. Ennek egyébként több oka is van. Az egyik az, hogy az embereket ma már megtanítják rá, hogy hogyan viselkedjenek a veszélyhelyzetekben, de a fejlett technológiának köszönhetően sokkal megjósolhatóbbá is váltak a hasonló események, így előre felkészülni rájuk is könnyebb. A nemzetközi együttműködés miatt pedig az országok figyelmeztetni tudják egymást a közelgő veszélyre, illetve a segítség is gyorsan és hatékonyan tud érkezni. Emellett régebben nem is feltétlenül maga az árvíz, a cunami vagy egyéb csapás ölte meg a legtöbb embert, hanem inkább ezeknek a következményei. Az ezt követő éhínségek és a fejüket ilyenkor rendre felütő járványok, amelyekkel ma szintén sokkal sikeresebben vesszük fel a harcot. Egy másik olyan dolog pedig, amitől sokan félnek, az a repülés. Időről időre ugyanis felbukkannak a hírek a balesetet szenvedett utasszállító gépekről, és ugye ezek a hírek meglehetősen látványosak, a repülés szerencsétlenségeket kevesen élik túl. Ettől függetlenül a repülés az elmúlt 70 évben több mint 2000-szer biztonságosabbá vált, ha a statisztikákat nézzük, ami tényleg őrült egy szám. Nos, a 40-es években még rengeteg baleset történt, és annak érdekében, hogy biztonságosabbá tegyék a légiközlekedést, a légitársaságok 1944-ben, Chicagóban aláírtak egy nemzetközi szerződést, amelynek az értelmében azóta mindegy közös dokumentumot töltenek ki a balesetekről, illetve mindegyiket nem csak bejelentik, hanem részletesen ki is vizsgálják ugyanazon kritériumok szerint. Így tanulnak az esetleges hibákból, és közös biztonsági protokollokat is bevezettek. Ezek az intézkedések aztán meghozták a gyümölcsöket. Ma, ha biztonságban megtett kilométerek számát nézzük, messze a repülés a legbiztonságosabb közlekedési mód, még hogyha különösen sérülékenynek is érezzük magunkat a felhők fölött. Nos, ha ennél is több jó híre vágytok, akkor mindenképpen olvassátok el a tényeket, tényleg egy kicsit jobb helynek fog tűnni utána a világ. Én viszont mára befejeztem a mondókámat, köszönöm szépen a figyelmeteket, remélem legközelebb is megtiszteltek majd vele. Addig is, sziasztok!
Ezt nem mondták a suliban.